éjfél. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány a jövőben is minden rendelkezésére álló eszközzel hozzájárul a vidéki életkörülmények javításához, a kistelepülések népesség megtartó képességének fokozásához, mert a vidék alkotja Magyarország gerincét, hangoztatta Nagy István agrárminiszter Villányban. A tárcavezető a részben a Magyar Falu program keretéből felújított helyi szociális és gyermekjóléti szolgálat épületének átadó ünnepségén kiemelte, a magyar kormány egyetlen faluról, kistelepülésről, kisvárosról sem feledkezik meg, és 2010 óta minden erejével a vidék megújításán dolgozik. Beszámolt arról, hogy 2019-es indulása óta a Magyar Falu program keretében mintegy 1300 milliárd forint hazai forrásból valósultak meg fejlesztések a magyar vidéken. Nagy István kiemelte, a program célja, hogy minden hazai kistelepülésen az alapszolgáltatások szintjén az életminőség legalább olyan legyen, mint egy nagyvárosban, ezzel pedig megállítsák az elvándorlást. Az energiabiztonság, a vállalkozóbarát adórendszer és a gazdaságfejlesztési források hatékony szétosztása határozza meg egy ország versenyképességét. A kormány ebben a háromszögben gondolkodik, mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitó 2026 elnevezésű rendezvényén Budapesten. A miniszter hangsúlyozta, energiabiztonság nélkül nincs gazdasági biztonság, az olcsó orosz gáz és üzemanyagellátás ennek fontos része, a villamos energia esetében pedig a saját termelést kell célul kitűzni. A vállalkozóbarát adórendszer esetében tovább kell folytatni az adócsökkentést, amennyire a gazdaság teljesítő képessége és a költségvetés megengedi. A gazdaságfejlesztési források elosztásánál pedig fontos, hogy a GDP 6%-a továbbra is gazdaságfejlesztésre menjen. Ennek kétharmada hazai tulajdonú kis- és középvállalkozásokhoz, emelte ki. Felértékelődik az agrárium és az élelmiszeripar fejlesztése, és a hazai tulajdon dominanciáját meg kell őrizni a stratégiai ágazatokban, közölte Nagy Márton. Kamara kiállítással és konferenciával kezdődött a Nagy Lajos 700 emlékév a Magyar Nemzeti Múzeumban. Nagy Lajos király 700 évvel ezelőtti uralkodása nem csupán azért fontos számunkra, mert történelmünk dicsőnlapjaira íródott, hanem mert megmutatta, hogy a gazdasági kül- és belpolitikai stabilitás, a jogrend szilárdsága és a kulturális virágzás együtt képes erős, tartós államszervezetet, belső békét és reményteljes jövőt álmodó országot létrehozni, mondta Závonyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára, a Nagy Lajos király kincsei című időszaki kamaratárlat megnyitóján. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ elnöke közölte, ezennel megnyílik a Nagy Lajos 700 című jubileumi sorozat is, amelynek programjai március és október között valósulnak meg. Az emlékév eseményei között szerepel egyebek mellett diákoknak szóló vetélkedő, Nagy Lajos királyról szóló film vetítése, tudományos konferencia, illetve hagyományőrző előadás Visegrádon. Javában zajlik az asztalfoglalás a 29. Dining City országos étterem hétre. Az éttermek március 12-e és 29-e között mutatják be az eseményre komponált többfogásos menüsoraikat fix árakon. A tavaszi országos étterem hét rendezvényhez 234 étterem csatlakozott országszerte. A résztvevők jó része megtalálható a Magyar Gasztrokiadványok top 100-as listájában. 16 közülük nemzetközi Michelin ajánlással is rendelkezik. A résztvevő éttermek ezúttal is válogatott alapanyagokból készítik el az ételeket. A menüsorokban szerepel szarvasgomba, kakas, fácán, gyöngytyúk, mangalica, illetve homár, fésűkagyló, valamint a kecsege. A speciális étrendet követők szintén megtalálhatják a vegetáriánus, vegán, glutén vagy tejmentes fogásokat.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 12 és 19 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Már javában tart Miskolcon is a pénzhét. 12. alkalommal rendezik meg a programot az ország iskoláiban. Miskolcról 32 iskola, 45 pedagógus és 5000 diák vesz részt a témahét programjain. A 2026-os pénzügyi témák a pénzügyi biztonságról szólnak, biztosításokról és kiberbiztonságról. A pénzhét programjait tovább színesíti, hogy a diákok a témahéthez kapcsolódó versenyeken, pályázatokon is részt vehetnek. Továbbá az iskolák a témahét részeként szakértő pénzügyi önkénteseket, illetve vállalkozások működtetésében jelentős tapasztalattal bíró szakembereket, vállalkozókat is fogadhatnak. A részletekről Balogh László, a pénziránytű alapítvány kuratóriumi elnöke számol be. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Hogyan jött létre a pénzhét, mi is a története?
A pénzhét története az 2015-re nyúlik vissza. Az Európai Bankfederáció, amely a 27 európai tagállam bankszövetségeit foglalja magába, ott hangzott el egy fölhívás, hogy mi történne akkor, hogyha a bankok és más pénzügyi szervezetek minden tagállamba beállnának egy olyan kezdeményezés mögé, hogy a fiatalokat, a kevésbé fiatalokat egy héten keresztül kampányszerűen pénzügyi ismeretekkel lehetne megcélozni, és hát ezzel is elősegítve, hogy már fiatal korban a pénzügyi tudást átmenjen, és meglepő módon mind a 27 tagállam bankszövetséget kapott a javaslatot és az ötletet, ezért 2015-ben volt Magyarországon az első pénzhét. 2017-ben a sikeren fölbozdulva az OECD mellett működő pénzügyi képzéssel foglalkozó hálózat kitalálta, hogy akkor ezt nem csak európai méretekben érdemes csinálni, hanem az úgynevezett Global Money Week, globális pénzhetek sorozatot jelentette be, és 2017-től egyébként a pénziránytű alapítvány javaslatára Magyarország csatlakozott ez a Global Money Week kezdeményezéshez, úgyhogy nem csak európai, hanem most már globális kezdeményezés is, tehát ezek voltak az induló pontok, ez a történelmi háttér, és idén már 12. alkalommal kezdődött meg és zajlik a pénzhét tematikus témahét sorozata az iskolákban.
Miről szól a pénzhét itt a pénziránytű alapítvány célzottan, mit tűzött ki, akár a kezdetek során is, miről szól ez a pénzhét Magyarországon?
A pénzhét egy magyar általános összefogással zajlik, tehát nem csak a pénziránytű alapítvány, hanem a belügyminisztérium, illetve az oktatási államtitkárság, ezen kívül a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Bankszövetség és a Junior Achievement Magyarország Alapítványa öt fő mozgatója, szervezője a pénzhétnek. Ugye az oktatási vonal, az oktatási államtitkárság részvétele azért is megkerülhetetlen, mert hogy az iskolákban, az iskola rendszeren belül zajlik ez az eseménysorozat javarészt, de azt kell mondjam, hogy a pedagógusok, az iskolák, és ezen túlmenően maga a belügyminisztérium oktatási államtitkársága is rendkívül kooperatív, és évek óta így van, nagyon nagy lelkesedéssel, nagyon nagy együttműködéssel és összefogással zajlik ez az esemény. Így közösen szoktuk kialakítani és eldönteni, hogy melyik az az aktuális téma, amelyre talán a legnagyobb igény, meg szükség is van, meg ami talán a legnagyobb érdeklődést láthatja ki az iskolákban. Idén a pénzügyi biztonság és a biztosítások viszonyán a fő téma. A biztosítások kerülnek kicsit előtérbe, ugyanis maguk a biztosítások az családok, illetve az egyének anyagi biztonságát, pénzügyi biztonságát is erősítő cselekedet, illetve aktusok. Tehát ezek a biztosítások megismerése, a biztosítás típusok, és az ezzel kapcsolatos erősségek és gyengeségek megismerése is nagyon fontos. Úgyhogy most a biztosítások, és a pénzügyi biztonsághoz tartozik értelemszerűen a kiberbiztonság is. Ugye azt látjuk, hogy a fiatalok, a gyerekek, a diákok lényegében ma már csak a digitális csatornákat használják, pénzügyi, akár fizetéshez, megtakarításhoz, bankszámlához, a bankkártyák is vagy a telefonban vannak benne, vagy valakinek az órájában van benne. Magyarul nem elég pénzügyileg tudatosnak lenni ezeken a csatornákon, hanem digitálisan is valami fajta alapvető biztonságtudattal kell rendelkezni, és hát bizony, jól tudjuk, résen is kell lenni. Mert a csalók, csalások, azok sajnos előfordulnak, ezért a pénzügyi biztonság idén a téma.
Ezzel a két témával kapcsolatban vannak-e speciális feladatok, előadások, ezekre hogyan készültek fel önök, hogyan mutatják be ezt a két témát?
A pénziránytű alapítvány immár 12 év óta aktív szerepet játszik azoknak a tanóráknak az előkészítésébe, amelyet a megadott témákkal kapcsolatban az iskolák, a pedagógusok és persze az önkéntesek lebonyolítanak. Így a tanároknak, illetve az önkénteseknek a tananyaghoz segédletet készítünk, ahol óratervek, útmutatók, módszertani útmutatók, feladatok, megoldások, még diasorozat is van, amivel könnyítjük és segítjük a pedagógusok munkáját. Amikor ezek a segédanyagok, háttéranyagok, tananyagok készülnek, akkor természetesen nem csak a pénzügyi szakembereket, hanem pedagógusokat, a módszertanban jártas és rutinos pedagógusokat is bevonunk, és ezért egyébként az iskolákban a pedagógusok rendkívül hálásak, mert tulajdonképpen a napi feladatok mellett egy olyan majdnem kész anyagot, segédanyagot, támogató anyagot kapnak, amivel, ha tetszik, nagyon plasztikusan és szórakoztató módon, és korosztályonként lebontva kapják meg. Tehát négy különböző korosztály típusnak, alsó tagozatosoknak, felső tagozatosok volt, kettőt is, és a 9-13. Évfolyamnak, tehát a középiskolás korosztálynak készülnek, nyilván a koruknak megfelelő szinten ezek a segédanyagok, órai támogatóanyagok.
Az idei pénzhét, a tematikus hét mettől meddig tart, miközben készítjük az interjút, ha jól tudom, ekkor is zajlik a program.
Ez pontosan így van, március 2-án hétfőn indult útjára az idei pénzhét, és péntekig tart, és hát ennek kapcsán elmondom, hogy a hétfői adatok szerint idén több mint 1400 iskola, 1436 iskola regisztrált, hogy ebben részt vegyen, 220 ezer diákot jelent ez, és 822 önkéntes is beszállt a programba. Az önkénteseken pénzügyi szakembereket, biztosítási szakembereket és vállalkozókat kell érteni, akik azt vállalják, hogy egy-egy órára, egy-egy iskolába elmennek, és segítik a pedagógusok munkáját, akik nem föltétlenül bankárok, akik nem föltétlenül biztosítási szakemberek, és a való életből, a hétköznapi gyakorlatból hoznak olyan példákat, jókat és rosszakat, amely mind tanúságul szolgálhat, és ráadásul kézzelfogható példák. A mi tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyerekek, majdnem azt mondom, hogy kortól függetlenül, sokkal jobban szeretik a kézzelfogható, életszerű, konkrét példák bemutatását, mint a kicsit elvont fogalmi ismertetéseket. Ezért is van az, hogy a bankvilágból, a biztosítási világból, nemzeti bankból, minisztériumokból, pénzügyekhez értő emberek sokasága, több mint 800 önkéntes jelentkezett idén erre a részvételre, ami mondom péntekig zajlik.
Miskolciak hogyan veszik ki a részüket, mit tapasztalnak az alapítvány részéről, miskolci iskolák, tanárok, diákok mennyire aktívak a pénzhét során?
Megítélésem szerint aktívak. Miskolcon 32 iskola nevezett be, összesen 45 pedagógussal, és ez több mint 5000 diákot jelent. Ha ezt kitágítom Borsod megyére, akkor ott már 140 iskolát látunk a térképen, több mint 250 pedagógust, és majdnem 20 ezer diákot. Ha megnézem, hogy az országos részvétel az iskolák vagy a diákok szintjén ekkora, akkor azt kell mondja, hogy Borsod-Abaúj Zemplén vármegye egésze, az nagyjából az országos részvétel 10%-át biztosítja.
Említette az önkénteseket, mit tapasztalnak ők, hogyan érzik magukat ezen a pénzhéten, milyen tudást tudnak átadni, milyen az együttműködés a diákokkal, a tanárokkal, az önkénteseknek?
Azt kell mondjam, én magam is rendszeresen járok a pénzhét alkalmával különböző általános iskolától, szakközépiskoláig és gimnáziumokig órát adni évek óta, és magam is, és a kollégákkal, akikkel beszélek, tényleg azt tapasztalom, hogy ez az önkénteseknek egyfajta kirándulása a hétköznapi mókuskerékből, ha tetszik, és rendkívül kivétel nélkül, azt kell mondjam, élvezettel, örömmel számolnak be arról, hogy ami az ő munkájuk egyébként hétköznapokon, azok csillogó szemek előtt és nagyon jó kérdések közepette hihetetlenül jó és élménydús beszélgetést tudnak, órákat tudnak tartani. Ez inspirálja őket. A gyerekek oldaláról pedig azt lehet érzékelni, hogy szintén a napi vagy a heti, havi rutin iskolai foglalkozás keretei közül egy kicsit felszabadulva, egy kicsit lazább keretek között, de mégis csak valami újszerűt és életszerűt tanulnak, vagy ilyen ismeretekhez jutnak hozzá. És ami a meglepő, kellemesen meglepő, hogy minden várakozás fölül múló módon nagyon nagy az érdeklődés a pénzügyi témák iránt. És ez nagyon pozitív, az érdeklődés, a kíváncsiság jelen van, így aztán nagyon hangulatos és nagyon jó hangulatú, izgalmas órákat lehet lebonyolítani. Ezért az az igazság, hogy egyik évben se okoz különösebb gondot, több száz, 7-800-900 önkéntes megmozgatása, mert sokan már januárban kérdezik, hogy mikor lehet már jelentkezni, mert idén is mennének órát tartani. és azt kell mondjam, hogy olyan szinten, miniszteri szinten adott esetben a jegybankkal elnöke is órát tart, tehát nagyon sokan banki vezérigazgatók, a bankszövetség elnöke órát tart, vagy tartott, tehát nagyon-nagyon sokan mennek és örömmel.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést a Pénzhét programjairól Balogh Lászlóval, a pénziránytű alapítvány kuratóriumi elnökével.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka. Kedves hallgatóink, most folytatjuk a beszélgetést a Pénzhét programjairól Balogh Lászlóval, a pénziránytű alapítvány kuratóriumi elnökével, a riporter a továbbiakban is Sütő Dávid Pelé.
Ön is tart órákat a Pénzhét során. Hogyan képzeljük el? Gyanítom, országszerte nagyjából hasonlóan zajlik, például így Miskolcon is. Hogyan néz ki egy ilyen óra? Gondolom azért különbözik egy átlagos, például matematika órától.
Hát egy átlagos matematika órától mindenképpen különbözik. Elsősorban azért, mert az önkéntesek javarésze nem pedagógus. De ezzel együtt a tematika keretén belül nagyon szépen lehet ismertetni azokat a alapfogalmakat, amelyek éppen szó van, jelen esetben például a biztosításokat, vagy éppen a kiberbiztonsággal összefüggő kérdéseket. Ez például az én esetemben úgy történik, hogy ahova én fogok menni, ott több osztályt is összehívnak, kihasználják az alkalmat, és általában 100-120 diák jelenik meg, ez most éppen idén középiskoláról van szó, és a biztosításunk bemutatása mellett olyan eseteket is tudunk ismertetni, hogy mit jelent például, hogy színesítsük az órát, az, hogyha valaki elmulaszt egy utas balesetbiztosítás megkötni sielés előtt. Hogy miért fontos ez, és miért fontos megnézni, hogy ennek az utasbiztosításnak mi a tartalma. Hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy például a bankkártya, egyes bankkártyák magába foglalnak utasbiztosítást is, vagy egyáltalán külföldi biztosítást. Mert azt lehet, hogy magába foglalják, de az egyáltalán nem biztos, hogyha valakit baleset ér a hegytetőn, és megérkezik egy helikopter menteni, akkor a helikopteres mentés több millió forintos költségét is magába foglalja. Az se biztos, hogyha beviszi, illetve egészen biztos, hogy egy helikopteres mentésnél a legközelebbi, elsősorban magánklinikára és nem állami klinikára fogják szállítani automatikusan az illetőt, ami szintén szükség esetén és egy nagyobb baleset esetén több millió forintos költséget jelent. Bőven vannak olyan biztosítások a magyar piacon is, amelyek egyébként fedezetet nyújtanak, csak érdemes ezeket előre tisztázni. És azt is például, hogyha baleset ér bárki, együtt van a család, akkor az orvosi ellátás megkezdése előtt, vagy bármilyen más betegség esetén kapcsolatban kell lépni a biztosítóval, és egy formális bejelentést, és egy jóváhagyást kell a biztosítótól kérni. Ezt sokan nem veszik figyelembe. Most ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy annyi részletkérdés van, amely alapvető információkra hívja fel a figyelmet, de ha az illető diák hazamegy, és legközelebb nyári nyaralásra mennek, vagy éppen téli síelésre, ezeket az információkat már a család is tudja használni. Vagy a kiberbiztonság esetében. Az, hogy 10 percenként történik Magyarországon is kibercsalási kísérlet. Ráadásul sajnos sikeres. És az esetek többségében ezek megelőzhetőek lennének, mert valamilyen trükkel csalják csapdába a csalók az ügyfeleket. De néhány apró dologgal, ha fölhívjuk a figyelmet, hogy mire kell figyelni, mi a gyanús. Háromszor gondolja meg, soha ne dőljön be valaki annak, hogy időbeli nyomással, tehát hogy még 2 perc, és ezt most azonnal el kell dönteni, mert egyébként nagyban lesz, az biztos, hogy csalás. Tehát életszerű, valós, hétköznapi dolgokat lehet nagyon szépen és plasztikusan bemutatni, és erre általában a fiatalok fogékonyak. Azt kell mondjam, hogy a digitális kérdésekről van szó, akkor sokkal néha még fölkészültebbek is, mint az előadó. Ez előfordul. De a digitális tájékozottság, azaz a pénzügyi tudás nem pótolja, tehát ez is egy szempont, a fiataloknak a digitális fölkészültsége sokszor erős, de a valós pénzügyi tudásuk és tapasztalatuk az még kevés. Ezt a kettőt kell kombinálni, és akkor a pénzügyi biztonság az hát legalábbis jelentősen erősíthető.
És a pénzhetet több kísérő rendezvény is támogatja, vagy fut mellette. Én egy párat kiemeltem, de ha még elnök úr hozzátenne, vagy kiemelne olyat, amit én nem mondtam bátran, tegye meg. Pénzkód, pénzfutam és a Digit Szimat, talán ezek az első három, ami kiemelhető. Ezekről mit lehet tudni?
Hát a pénzkód az egy országos csapatverseny 6 és 11. évfolyamos diákok számára, és itt rögtön mondanám, hogy március 6-áig lehet erre jelentkezni, március 6-án 23 óráig már megkezdődött az első fordulója ennek a versenynek, ez 3 fordulós verseny egyébként, a 3. forduló az a döntő. Az első forduló az egy online teszttel kezdődik, a 2. fordulóban egy videós feladatot kell megoldani, és akik a legjobbak az első 2 fordulót sikeresen vették, az egy személyes jelenléttel összekötött döntő lesz majd valamikor május 26-án. Tehát itt az a fontos, hogy március 6-áig, tehát péntek 23 óráig lehet erre jelentkezni, és ez csapatverseny, tehát hárman vannak, 6-tól 11. évfolyamig. A digitális CIMAT kihívása szintén egy nagyon fontos verseny, ez kifejezetten a pénzügyi digitális biztonság kapcsán méri meg a versenyző tudását, és az ezzel kapcsolatos információk a pénziránytű alapítvány, illetve a pénzhét honlapján is megtalálhatóak. És amit ön említett, a pénzfutam mellett, hát a pénzfutam az egy szabadtéri kalandjáték, de ami ennél még talán izgalmasabb, a részvényfutam, ami minden jel szerint szerdán indul útjára, ez pedig a budapesti értéktőzsde és a pénziránytű alapítvány tőzsdejátéka, virtuális pénzzel, de valós adatokkal, a budapesti értéktőzsde valós parkett adataival tudnak a 7-től 14. évfolyamig tartó diákok, ez a korosztály játszani, és itt persze a tanárokat is és a szülőket is be lehet vonni a versenybe. Ez idén először mobil alkalmazásba fog elindulni, és ismétlem, ez a budapesti értéktőzsde valós negyedórás csúsztatással, de valós részvényadatokon megy, és gyakorlatilag május végéig tart. Meglátjuk, hogy a virtuális pénz, amivel indulnak a versenyzők, az május végére ki hogy fog szerepelni. Ezt a versenyt egyébként most a háborús események a Közel-Keleten, ha tetszik, még izgalmasabbá teszik, sajnálatos módon, de a pénzügyi ismeretek szempontjából igazán nehezített pályán tudnak a versenyzők elindulni, és hát itt nagyon nagy részvételre számítunk a mobil alkalmazás bevezetésével.
Pénzfutamról még egy gondolatot kérdeznék, hiszen ha jól tudom, ez a szabadtéri játék itt Miskolcon is, több helyen is játszható amúgy, ide is vannak kijelölve pályák, amúgy a pénzfutamról mit lehet tudni?
A pénzfutam valóban szabadtéri játék, ezt 400 helyszínen lehet az országban játszani, tehát ez egy teljesen országos játék, szabadtéri játék, 400 helyszíne van, és március 2-a és 27-e között szabadon választott időpontban lehet végigcsinálni a pályákat. Itt pénzügyi és matematikai feladványok vannak, egy pályához kapcsolatban, most a pályákat úgy kell elképzelni, hogy a városban, vagy a város különböző részein kijelölt pályák vannak, de a pénziránytű.hu pénzfutam oldalon abszolút részletes információk találhatók, tehát érdemes ezt megnézni, és ahogy ön mondja, ez Miskolc, illetve Miskolc környékén is több helyszínen tud zajlani.
Mit tapasztalnak akár a pedagógusok, akár a diákok, de főleg a diákokra fókuszálnék, milyen a diákok pénzügyi tudása, akár most itt akkor említsük a biztosításokat, vagy a kiberbiztonságot, esetlegesen az ehhez kapcsolódó pénzügyi tudásokat, miket mérnek fel így a témahét kapcsán, önök miket tapasztalnak?
Azt tapasztaljuk, hogy a korábbi korosztályokhoz képest ez a korosztály tájékozottabb, éppen a mobileszközök révén sokkal korábban kerül kapcsolatba a pénzügyi világgal, tehát 14 éves kortól gyakorlatilag lehet bankszámlát kétni, bankkártyát kapni, ezt nagyon sokan használják is. Azt is látjuk, hogy nagyon érdekli őket az, hogy mik azok a lehetőségek. Hát egyrészt az a pénzügyi tudatosság, hogy a pénz nem magától van, hanem érdemes megtakarítani. Ez a megtakarítási hajlandóság és szándék valamilyen cél érdekében természetesen, azért, mert nyáron nyaralni szeretnének, azért, mert valamelyik fesztiválra szeretnének elmenni, vagy éppen valamilyen sporteszköz, kerékpárt, vagy más sporteszköz szeretnék beszerezni, ez meglehetősen jelen van, sokkal jobban jelen van, mint 10 vagy 15 évvel ezelőtt a fiataloknál. Ez egy lényeges elem. A másik, ami kockázatot jelenti, hogy ugye most már online kereskedelemben akár 12-13 éves kortól is nagyon sokan vásárolnak, és éppen ezért fontos az, hogy fiatalon lépnek be az online térbe, fiatalon találkoznak a kibertér kockázataival, hogy minél fiatalabban azért fel is legyenek vértezve valamilyen védekező képességgel. És azt látjuk, hogy az érdeklődés nagy, ezért is a pénzhét sikere, és nemzetközi összehasonlításban, ugye legutóbb az OECD mérte föl 2 évvel ezelőtt nemzetközi körülbelül 40 országban a pénzügyi tudást, azt láttuk, és ez egy nagyon érdekes és tanulságokkal is szolgáló fölmérés, hogy a magyar diákok, a magyar fiatalok, azok a negyedik legjobbak voltak, ami a pénzügyi tudást illeti. Tehát a kamatos kamat használata, az infláció, ezeket nagyon-nagyon szépen tudták. 3 ország után Magyarország a negyedik helyre, 39 országból a negyedik helyre sorolódott be. Ami a tanúság, hogy amikor ezt a tudást alkalmazni kellett, tehát a pénzügyi attitűd és a pénzügyi magatartás, ebbe korántsem voltak olyan erősek. Tudásuk nagy volt, az önbizalmuk talán kicsit kevesebb, és amikor a használatról jutottunk, itt még nem voltak eléggé fölkészültek, hogy ez a pénzügyi magatartás lecsapódjék a tényleges attitűdbe és a tényleges magatartásba is. Tehát most éppen az a cél és ez a jövő, hogy abba az irányba menjünk el, hogy az alapos tudásra egy önbizalmat, egy szakmai önbizalmat és egy tényleges gyakorlati alkalmazást is elvigyünk, és a pénzhét pontosan ezért gyakorlatorientált, élményalapú tudást próbál átvinni kellő élvezeti értékkel is a diákok felé, kortól függetlenül, tehát ha ezek alsó tagozatos gyerekek, vagy felső tagozatosok, vagy éppen középiskolások, a gyakorlatorientáltság és az élménycentrikusság ez rendkívül fontos.
Már javában tart Miskolcon is a pénzhét. 12. alkalommal rendezik meg a programot az ország iskoláiban. Miskolcról 32 iskola, 45 pedagógus és 5000 diák vesz részt a témahét programjain. A 2026-os pénzügyi témák a pénzügyi biztonságról szólnak, biztosításokról és kiberbiztonságról. A pénzhét programjait tovább színesíti, hogy a diákok a témahéthez kapcsolódó versenyeken, pályázatokon is részt vehetnek. Továbbá az iskolák a témahét részeként szakértő pénzügyi önkénteseket, illetve vállalkozások működtetésében jelentős tapasztalattal bíró szakembereket, vállalkozókat is fogadhatnak. A részletekről Balogh László, a pénziránytű alapítvány kuratóriumi elnöke számolt be, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. But how can you heal that shadow? Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
A hangos olvasás világnapján óvodákba vitte meséjét a Mirehu. A világnap alkalmából a Mirehu Nonprofit Kft. Munkatársai három óvodába látogattak el, ahol a gyermekeknek felolvasták a társaság Muki és a Fekete Királyság című meséjét. A mese történetének különlegessége, hogy a Mirehu szakembereinek közreműködésével készült. A mese megalkotásához egy szakértő meseterapeutát kértek fel, aki a történetüket mesepedagógiai alapon alkotta meg úgy, hogy elolvasása után könnyedén tudjunk a környezetünkre figyelni, a saját szokásainkat megvizsgálni. Kovács Bencével, a Mirehu Nonprofit Kft. Környezetmérnökével a riporter Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
A hangos olvasás világnapja alkalmából úgy gondoltuk, hogy a Mirehu Nonprofit Kft. Kollégái egy mesével szeretnének kedveskedni a miskolci óvodásoknak. Ez a mese egy különleges számunkra. A Mirehu Nonprofit Kft.-ben lévő kabala állat Mukinak a történetét foglaltuk mesébe, és vittük ki az óvodásokhoz, felolvasva nekik hangosan kollégák által.
Hogyan készült ez a mese? Honnan jött az ötlet? Hogyan lett kitalálva?
Muki, a kabala figuránk, jó pár évvel ezelőtt egy rajzpályázat keretében egy kislány rajzolta meg. Ő egy hótfarkú mókus, és a szemléletformáló tevékenységünk során az óvodások vagy kisiskolások részére szoktuk őt bevetni, különböző formátumban, játékok is kapcsolódnak Mukihoz, és éreztük, hogy kéne egy történetet mögé kreálni, főleg az óvodás korosztályban nagyon sokan kérdezték az ide hozzánk ellátogató óvodások, hogy mi az úgy története, honnan jött, mit csinál, és azt gondoltuk, hogy egy meseterapeutával megalkotunk egy mesét. Ez a Muki és a Fekete Királyság címen született meg. Egy környezeti nevelés van gyakorlatilag ebbe a mesébe bele csomagolva. Azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy ez a korosztályhoz tudjunk kapcsolódni. Az óvisoknak a mesehallgatás az fejleszti a szókincsüket, a képzelő erejüket, és ezért született meg ez a mese, aminek nagyon örülünk, hogy mindig nagy népszerűségnek örvend.
Mi történik Mukival itt a mesében?
Muki egy varázsló képébe jelenik meg, egy problémára tud megoldást találni. Röviden és tömören a Fekete Királyságban lévő király házasodni készül, és a szomszédos királyságban tisztaságban, és a királynő nem adja úgy a kezét, hogy egy ilyen koszos királyságban lévő király kéri meg, és ezért a király Mukihoz fordul, hogy segítsen neki rendet tennie a királyságába. Muki pedig tudja a megoldást, és segítséget kér a sárkányoktól, akik vitézekkel együtt kitakarítják a királyságát, illetve megtanítják az embereket, hogy mit hová kell dobni, mit nem szabad kidobni, esetleg hogyan kell szelektíven gyűjteni. Ezek a sárkányok a mese végére kiderülnek, hogy gyakorlatilag ma is végzik a tevékenységüket, csak áruhába, kukásautóval járják az utcákat, és a vitézek pedig arról gondoskodnak, hogy ne maradjon szemét az utcákon, tereken, a mai napig is végzik ezt a tevékenységet. Röviden és tömören így néz ki a mese. Kapcsolódik hozzá ilyen kis kérdésfelelet rész is, ezt szeretjük az óvodásoknak olvasni. Amikor megkérdezzük, hogy mi mit jelenthet, ti hogy gyűjtitek otthon a szemetet, hulladékot, miért fontos, hogy ne kerüljön a természetbe. Kicsit kapcsolódik hozzá ilyen kis beszélgetés is mindig.
Hová jutottak el a mesékkel a kollégák, és milyen hangulatot teremtettek, akár a gyerekek, akár az ő részükről, mennyire élvezték?
Három kollégánk tudott elmenni ezt a mesét felolvasni. Három óvodába mentünk ki. Két rakodó és egy sofőr kollega olvasta fel a mesét. A MIOVI szervezésében a belvárosi óvoda, a Szeszterlánc óvoda és a Sejemréti óvodába jutottunk el. Nagy volt a meglepetés az óvosok számára, mert kukásautóval mentünk ki felolvasni a mesét. Látták már az ablakból, hogy érkezik a kukásautó, és a kollégák bemennek az óvodába. Nagyon sokan voltak, akik mondták, hogy ők is kukások szeretnének lenni a gyerekek közül. Sok kérdés is jött utána a meseolvasás kapcsán, hogy miért ilyen színű a ruhájuk, vagy hogy mennyire nehéz ezt a feladatot elvégezni. Tehát volt utána egy ilyen kis beszélgetés is, és nagy volt az öröm. Egy kicsit azt is érzékeltük, hogy egy kicsit ilyen hősként tekintettek az óvisok a kollégákra, ami nagyon jó érzéssel töltötte el őket, és azt gondolom, hogy egy kiváló alkalom nyílt arra, hogy egy kicsit kapcsolatot is tudjunk teremteni, illetve tudjunk valamit adni, utána a mesekönyvet ott hagytuk. Ezt kell tudni, hogy az összes miskolci MIO és óvoda megkapta ezt a mesekönyvet. Minden csoporthoz eljuttattunk egy-egy példányt, és ha már mi nem vagyunk ott, vagy nem tudunk így kapcsolódni, ezt később az óvónénik többször fel tudják majd olvasni a mi kis mesénket.
A hangos olvasás világnapján óvodákba vitte meséjét a Mirehu. A világnap alkalmából a Mirehu Nonprofit Kft. Munkatársai három óvodába látogattak el, ahol a gyermekeknek felolvasták a társaság Muki és a Fekete Királyság című meséjét. Kovács Bencével, a Mirehu Nonprofit Kft. Környezetmérnökével a riporter Sütő Dávid Pelé beszélgetett.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Európa Rádió az interneten is.